D'Antonino Bello Korunkasszonya Mária című művének 16. befejező részét hallották. Felolvasta Baranyi Péter színművész, a verseket Babócsai Réka és Kelemen Csaba mondták el. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 14 óra 35 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
A külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatást nyújtott a közel-keleti helyzet fejleményeiről. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a biztonsági helyzet egyre rosszabb. Délig már 5059 fő a konzuli védelemre regisztrált magyarok száma. Leszögezte, a kormány mindent megtesz a térségben tartózkodó magyarok biztonsága érdekében. Jelentősen emelkedett az olajára az iráni konfliktus miatt, ami a földgáz esetében is igaz. A kőolaj, a dízel és a gázára is nagyon érzékenyen reagál arra a helyzetre, ha nem biztonságos a hormúzi szoroson történő átkelés, mondta a közmédiának nyilatkozva a MOL csoport értékláncmenedzsment ügyvezető igazgatója. Szabó Szabol szerint óráról órára változhat a helyzet. Az amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok megbosszulja az amerikai katonák halálát és a lehető legsúlyosabb csapást méri az iráni rezsimre. Donald Trump videóüzenetet tett közzé a Truth Social felületén. A háború szerinte 4 hétig tarthat. Irán hivatalosan is bejelentette, hogy nem tárgyalnak az Egyesült Államokkal. Ali Larijani, az iráni legfelső nemzetbiztonsági tanács elnökének közléséről a Sky News számolt be. Irán azokat az országokat támadja, amelyek amerikai katonai bázisnak adnak helyet. Irán szerint az izraeli és amerikai csapások vasárnap nukleáris létesítményeket céloztak, miközben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség figyelmeztetett a lehetséges radiológiai kibocsátásra és sürgeti a hatóságokkal való azonnali kapcsolatfelvételt. Friss információ szerint Irán ENSZ-nél akkreditált nagykövete megerősítette a támadások célpontjait, a csapások nukleáris létesítményeket céloztak és volt, amit el is találtak. A Forágyi hosszú távra szóló stratégiai jelentőségű nemzetközi együttműködéseket és keretmegállapodásokat kötött. Jászai Gellért elnök vezérigazgató kifejezte a vállalatcsoport elkötelezettségét a magyar védelmi ipar erősítése iránt. Hozzátette, az új megállapodások évtizedekre szólóan meghatározhatják a védelmi képességek fejlődését. Katonai járművek gyártásáról, összeszereléséről és karbantartásáról állapodott meg a Forágyi NRT lányvállalata, a Forágyi űr és védelmi ZRT, valamint a Rába járműipari holding a Honvéd vezérkarral. A 2030 év végéig szóló keretmegállapodások külön-külön 1,5 milliárd és 2,5 milliárd euró keretösszegig érvényesek a budapesti értéktőzsdén megjelent tájékoztatás szerint. A Rába bekapcsolódik a CSG és a Tátra Trax export programjába, részt vehet a Forágyi SDT-vel a török Gidrán páncélozott járművek gyártásában, valamint a cseh Tátra katonai tehergépjárművek gyártásában. A Lockheed Martinnal amerikai-magyar integrációs program kezdődik. Orbán Viktor egy új ipari korszak sarokkövének nevezte a megállapodást. Műhold felvételek bizonyítják, hogy nincs technikai akadálya a Barátság kőolajvezeték újraindításának, közölte Orbán Viktor a Facebook oldalán. A miniszterelnök újra felszólította Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, hogy a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket. Levelet írt Orbán Viktornak Magyar Péter. A Tisza párt elnöke arra kérte a miniszterelnököt, hogy együtt nézzék meg a Barátság kőolajvezetéket, és osszanak meg minden információt egymással az ország biztonsága érdekében. Egyúttal felszólította a kormányfőt, hogy az üzemanyagok áfáját és jövedéki adóját mérsékelje. Orbán Viktor a Facebookon reagált, hagyjuk a színjátékot, mindenki tudja, hogy Zelenszky elnök ezzel a magyar kormányt meg akarja buktatni, közölte a miniszterelnök. Bekérették az ukrán nagykövetet a külgazdasági és külügyminisztériumban, a szomszédos országban továbbra is zajló kényszersorozás miatt, közölte Szijjártó Péter. A tárcavezető arról számolt be, ennek a szomszédos országban két újabb magyar nemzetiségű fiatal esett áldozatául. Akár 5-50 millió forint szabad felhasználású forráshoz juthatnak a mikro- és kisvállalkozások márciustól, jelentette be az agrárminiszter. Ezt fix évi 3%-os kamattal, saját erő nélkül, egyszerűsített feltételekkel vehetik fel, ismertette Nagy István. Rekordösszegű támogatás érhető el geotermikus beruházásokra, közölt az Energiaügyi Minisztérium. Mint kiemelték, Magyarország kedvező adottságait kiaknázva már most az európai élvonalba tartozik a földhő hasznosításában, március elejétől pedig az első kútfúrásokra fordítható visszanemtérítendő támogatás és egy kamatmentes hitelprogram is ösztönzi a geotermikus beruházásokat összesen 29 milliárd forinttal. A tavaszi fél évben minimum 50%-kal növekednek az egyetemi tanulmányi ösztöndíjak, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter az M1 állami televízióban. Hankó Balázs hangsúlyozta, ebben az évben 8 milliárd 200 millió forinttal bővülnek az ösztöndíjak, de az, hogy a minimum fölött az intézmények mennyit és milyen szempontok alapján emelnek, a vezetőségre, a hallgatókra van vízva. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3 és mínusz 2, napközben 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi Ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Buda Péter atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai műsorban megismerkedhetünk Vajda János magánéletével és emberi arculatával. Ha végig tekintünk Vajda János életén, láthatjuk, hogy sok megrázkódtatás érte. Viselkedése szélsőségessé, indulatossá vált. Felesége szerint nem is volt normális. Ugyanakkor Bartos Róza sem tekinthető minden hazugságtól, torzítástól mentes emlékiratírónak. Vajdát megtörhette a szabadsághoz bukása, a büntetésből való besorosztatás az osztrák seregbe közlegényként. Az 1863-as tragédia, amikor szüleit a megvadult lovak halálra taposták. Úgy nyilatkozott, hogy csak 20 éves koráig volt boldog a váli erdőben, amikor szülei közelében élhetett. Szerelmét Georginát 1850 körül ismerhette meg. Ez egyoldalú szerelem volt. Ennek következményeit soha nem heverte ki. Írásai, szemléletmódja és viselkedése politikailag elszigetelté tették. Sőt, elveiért az 1848-as eszmék árulójának is tartották. 1880-tól 1882-ig volt házas. 53 évesen vette feleségül a 19 éves Bartos Rozáliát. A házasság mindkettejük számára pokol volt. Kérdés, hogy nagy költő csak nagy ember lehet? Petőfi szerint igen. A kérdés Vajda esetében is feltehető. Szélsőséges viselkedését mi váltotta ki, és mikor? Most részletek következnek Pál Zsolt Párhuzamos életrajz című írásából. Vajda Jánosról az irodalomtörténet, mint Adi keresztelő Szent Jánosáról emlékezik meg. Néhány versem a már iskolai tananyag, személyisége és irodalmi forradalma beépült a nemzet tudatába, költői nagyságát részben közömbösítette Adi, részben tovább él, mint exkluzivitás vagy kuriózum. Hiába volt az új én kultusz profétája, neve mellett egy női név is feltűnik, Gináé. De a háttérben egy másik nő megtört, és fénytelen alakja is láthatóvá lesz, kinek szerepe legalább annyira fontos, mint Gináé, még akkor is, ha nevéhez verset keveset társíthatunk. De Vajdának az életét még jobban meghatározta, mint Gina kegyetlen visszautasítása, s e nő Vajda életére még nagyobb befolyással bírt, mint Gina. Az irodalomtörténet előszeretettel tagadja meg a költők feleségét, mert a költő titanizmusához nem illik semmiféle hagyományos vagy polgári életvitel. Így lett a feleségből kellemetlen idegen, a múzsa fénykörében imbolygó árnyalak, az örök szép vágy mellett a kellemetlen beteljesülés. Kratokvil Georgina, valójában Zsuzsánna, 1837. október 30-án született Ipolticán egy anyagi és társadalmi értelemben is felkapaszkodott családban. A család 1861-ben véghelyivé magyarosította a németes hangzású előnevet. Georgina a család harmadik gyermeke. Még nincs 10 esztendős, amikor édesanyja meghal. Édesapja újra nősül. Nagyvilági özvegyet vesz feleségül, aki a szépséges Georginában meglátja a saját fiatalkori álmainak beteljesülését, ezért úri hölgyet kíván nevelni a gyönyörű nővéserdült fiatal lányból. Budára, a várba költöznek, a nevelőanya sógornőjéhez, ahol akkoriban a fővárosi értelmiség színejava található. Szintén a várban béreli a lakást a 10 évvel idősebb, szépreményű Vajda János segédtiszt is. Gina a vár 99-ben lakik, ahol bérlőként jelentkezik Vajda, aki itt megkéri Georgina kezét. A lány nevetségesnek találhatta az ifjú poéta közeledését, s talán meg is vethette a csendes szavú és tartózkodó, de magas hivatal megpályázására hivatkozó fiatalembert. Ekkor lép közbe a nevelőanya, és magával viszi Georginát Bécsbe, a karrier és egy jó házasság reményében. Vajda felett ekkor már borús nagy fellegek növekednek. A fiatalember egész lényében van valami taszítóan lemondó és komor szívfájdalom, a váli erdők lombkupolái alatt nőtt lelki nyomorúság, zárkózottság, bizalmatlanság jellemzi egész lényét. rémtörténetek és különös históriák formálják lelkét, s a hosszú séták csendes egyedül léte miatt társaság kerülő és búskomor. Szüleit lovaggázolják halálra, lelkét az elveszett szabadságharc utáni tragikus életérzés tiporja. Besorozták az osztrák hadseregbe, külföldön kell katonáskodnia. Költészete kezdi elveszíteni minden kapcsolatát a kordivattyaival. Arisztokratikus gőgje mögött szorongás, filozófiai töprengések keserű konklúziói építenek grandiózus hegycsúcsokat. Gina Bécsben az arisztokrata kisasszonyok költséges és nagyra vágyó életmódját éli, zenét és táncot tanul, vagyonos és idősödő arisztokraták társaságában fordul meg. 20. életévét tölti be akkor, amikor ismét találkozik a 60-as évei derekán járó Eszterházi Mihály gróffal, aki által Georgina ranghoz, vagyonhoz juthat. A gróf családja azonban megrémül, mikor a polgári közegből jövő lány behálózza az amúgy nagylelkű és hazafias érzelmű idős grófot, így a házasság nem jön létre. Gina bár szeretője lehet csak Eszterházinak, de palotát, pénzt és lovakat kap ajándékba, inasok, szakácsnők és társalkodónők veszik körbe, délután lovagló leckéket vehet jól megfizetett lovagló oktatóktól. Eszterházi azonban féltékenyen őrzi kedvesét, elzárja a lányt a fiatal arisztokraták környezetétől. Gina neve azonban a birodalom fővárosában megkopik, egy vénember idős szeretőjeként marad meg a köztudatban. Aztán egyszerre mindenki meghal mellőle. Előbb Eszterházi, majd apja, és végül a nevelő anyja. Georgina dúsgazdag hölgy, de szépsége már hanyatlóban van, neve ismeretlen vagy hamisan cseng, a fiatalság éveit maga mögött hagyja, 40 éves. Vajdával a 60-as évek közepétől találkozgat. Fejezések szerint Vajda a találkozásaikkor egy hosszú kést rejtett a kabátja alá. Gina hóbortos ranghajház életmódja alatt Vajda megnősült, Gina ragyogó fiatalkorát idéző leánykakorú nőt, az 1861. március 12-én született Bartos Rózát vette feleségül. Két évnyi házasság állandósult vitái, elviselhetetlen szokásbeli különbözőségei, hangos szóváltásai és tetlegességei után elváltak. Felesége fejezése szerint Vajda nem volt normális. Még válásuk sem volt mindennapi. Lopásról, verekedésekről, Vajda kitűnő ügyvédjének okos stratégiájáról szólt az egész színjáték, mely katarzis nélküli tragédiává aljasult. Róza alacsony sorból jött, tanulmányait félbehagyta, cserétként igyekezett elhelyezkedni. 1880-ban törvénytelen gyermeket szült, akit édesanyjával egy dajkára bíznak és akivel bérmosást vállalnak. 1880 nyarán ismerkedik meg a költővel, akinek azt hazudja, hogy nemrég hagyta el a zárdát. Vajdát elvakítja a lány szépsége, fiatalságából áradó kelleme. Az irodalom történet természetesen Vajda mellé állt, és ma Róza naplójának nagyját hazugságnak, ferdítésnek vélik életének kutatói. Elfelejtik, hogy Vajda versei mennyire árulkodó módon beszélnek a költő fékevesztett egyéniségéről, magányos és magasba törő szárnyalásáról, mert Vajda valóban momlan ember volt, ahogy Adi nevezte egy alkalommal. Félúton állhatott a byronizmus és a századvég betegsége nihilizmusa között. Magányos volt és zárkózott, és ebben is a kozmikus méretekhez ragaszkodott. Minden földi dolog előtte hitvány lett, visszautasítottságához csak a kozmikus sértettség és elzárkózás illett. Még étkezéseit is a nem földi vagy hétköznapi méretek jellemezték. Vajdának nem volt érzéke a pénzhez, és amikor nagyobb összeghez jutott, azt is elkótya vegyélte. Indulatos és ideges természet. Így ír róla a felesége. Mikor a műcsarnok megnyílt, végigrohant a termeken, s csak a női aktok előtt állt meg, s azokat hosszasan szemrevételezte. A fizikai fájdalmat azonban nem viselte. a legkisebb ütésre is torka szakadtából üvöltött. Felesége azonban mindvégig hű maradt hozzá, megaláztatásában és megszomorítatásában is nője, barátja és gondozója maradt férjének, aki gúnyolta, kinevette, szóval is tettel bántalmazta, naponta gyötörte féltékenységével vagy megvetésével. Talán egyetlen nő az irodalom történetében, akit több életnyi szenvedés nyomorított el, hogy megértse férjében az üstökösi sorsot és kozmikus magányt, a nem evilági önzést, mely féktelen indulatot és gyűlöletet gerjesztett minden földi és hétköznapi iránt. Valószínűsíthető, hogy Róza alkalmi prostitúcióból és nyomorúságos munkákból igyekezett fenntartani magát. Törvénytelen gyermeke meghal, férjét, édesanyját elveszíti. Az emlékein kívül semmilyen nem maradt. Bécsben egyetlen barátja Gina, aki 1879-ben megunva a tétlenséget, hatalmas összeget fektet egy oroszi nevű artista képtelen vállalkozásába, mely szerint ők ketten alapítsanak cirkuszt. Maga Gina is műlovarnőként mutatkozik be, de bájai ekkor már nem vonzanak közönséget. Gina vagyona hamar elúszik, a társaság sikertelen szereplései, a sok állat fenntartása és a népes személyzet hatalmas költségei miatt. A nő mélyebbre süllyedt, vissza oda, ahonnan jött. Elhatározta, hogy megkeresi Vajdát. A találkozásnak Vajda a 30 év után című versében állít emléket. Az előbbi előadásban azt állítottam, hogy nem tudjuk pontosan, hogy találkoztak-e. Ez mai napig kétséges. Miután a költő meghalt, Georgina házvezetőnőként, majd bérlőket tartva tengeti az életét. Itt kapaszkodik bele Rózába, aki rendszeresen látogatja, majd az egykori gazdag úri kisasszony lenyomorodása után rendszeresen gondozza. Georgina 1910. január 12-én petefészekrák következtében hal meg, egy sikertelen és kettétört életet maga mögött hagyva. Nevét nemzedékek tanulták meg a költő iránta érzett szerelme miatt. Neve egyszerre lett a reménytelen szerelem, valamint a könnyű vérűség és a beteges ambíciózusság örök szimbólumává. Temetéséről Róza gondoskodik, egymaga fizeti Gina sírhelyét, koporsóját, valamint a szertartás költségeit. Róza 1913-ban hazatér Magyarországra, hogy emlékirataiból részleteket adjon el a fővárosi és a vidéki lapoknak. Mindenhol felháborodást kelt házasságuk poklának és intimitásának feltárása, s a közvélemény akkor már a költő mellett áll. Halála előtt az Országos Széchenyi Könyvtár filérekért megvásárolja a kéziratát. Egy esztendőre rá ő is meghal. Testét csak a sírásó és a szertartást végző pap kíséri el az utolsó útra. A Rozamunda verseket Vajda János ő hozzáírta. Vajda János, Rozamunda. Szemedből mindent megtanultam, előttem nincs többé titok. Higgyétek, hogy megbolondultam, azt mondom, én mindent tudok. Öröklét, elmúlás, Istenség rejtélyeit mind ismerem. Mind-mind együtt van, semmi kétség, egyetlen szóban. Szerelem. Halljátok hát, jegyezzétek meg, az örök lét egy pillanat. Az, melyet egy pár szép szemfénynek üdvözítő kegyelme ad. Örök időknek minden üdve pillanatban benne van. És hogy ez így van, fönn eldöntve, bölcsen van az, jóságosan. Hosszú, unalmas halhatatlanság. Minek viselnők terhedett? Ha ez az egy perc, ó boldogság, egyszerre mindent kifizet. Az elmúlás, halál, csalódás. Ki szeretett, szeretve volt, megőrzi létét egy mosolygás, mint csillagot az égi bolt. E nagyvilág egy, de kicsinyben külön, mérhetetlen millió. A szerelem az itt a minden, a többi csak hozzávaló. A méret itten nem határoz. Nap, leány szem, kisebb, nagyobb, ott, honnan szerelem sugároz, maga a mindenség ragyog. Ó, én világom üdvössége! Hát ugye ez mind szép dolog. De tudod-e, hogy mit sem ér-e, csak ha te is helyben hagyod? Ha akinek végtelen hatalmad, én szép felségem édesem, kizárólagos szabadalmat e talányra adsz nekem? Tudom, hogy el vagyok kárhozva, mert már az égben nem hiszek, és ami hitem elrabolta a föld is elveszett. Mert már nekem a Bibliából akárki mit mond hiteget, azt olvasom két szemsugárból, nincs más mennyország, nem lehet. Most már tudom, együtt van itten mind, ami édes, ami jó. Az öröklétből szemeidben a rekapituláció. Hogy is lehetne hát mennyország az, ami pláne végtelen? Nincs e világon több valóság, csupán csak egy a szerelem. Ó, mennyei gyönyörűségem, s ha ezt nekem te nem hiszed, nem igaz-e, hogy üdvösségem az égen földön elveszett? Vajda János a Tájlírát is megújította. A költeményeiben a lélek drámáját olvashatjuk. A Váli erdőben. Oda benne a mély vadonban, a csalános iharosban, félreeső völgy ölében, sűrű árnyak enyhejében. Ó, milyen jó volna ottan, abban a kis házikóban élni, éldegélni szépen, békességben, csöndességben. Nem törődni a világgal, a világ ezer bajával, meggondolni háborítlan, ami immár közelebb van. Illatos hegy oldalában, a tavaszi napsugárban, nézni illanó felhőkbe, múlt időkbe, jövendőkbe, és azután utóvégre észrevétlenül megérve, lehullani önmagától, a kiszáradt életfáról. S ismeretlen sírgödörbe, elalunni mindörökre, s ott egyebet mit se tenni, csak pihenni, csak pihenni. A verset 1875-ben írta.
Thank you.
1888-ban született Nádas tavon című verse. Fönn az égen ragyogó nap. Csillanó tükrén a tónak, mint az árnyék leng a csónak. Mint az árnyék olyan halkan, észrevétlen, mondhatatlan andalító hangulatban. A vad alszik a berekben. Fegyveremmel az ölemben ringatózom önfeletten. Nézem ezt a szép világot. Mennyi bűbáj, mély talányok. Mind, amit körültem, látok. Nap alattam, nap fölöttem, aranyos tüzes felhőben lenn a fénylő víztükörben. Itt az ég a földet éri. Tán szerelme csókját kéri. Minden oly csodás, tündéri. Mi megyünk-e, vagy a felhő, vagy a lenge déli szellő, a szelíden rám lehellő? Gondolatom messze téved, kék űrén a semmiségnek, földi élet, hol a réved? Szélei nádligeteknek tünedeznek, megjelennek, képe a forgó jelennek. Mostanap megáll az égen, dicsőség fényözönében, csöndessége fönségében. S minden olyan mozdulatlan, múlt, jövendőtán együtt van ebben az egy pillanatban. A levegő megselebben, minden alszik, és a lelkem ring egy mély a sejtelemben. Hát, ha minden a világon, földi életem, halálom, csak mese, csalódás, álom.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg a Malacon nyert királyleány című magyar népmesét.
A Malacon nyert királylány. Volt egyszer, hol nem volt, hetet hét országon, de még az Üveghegyen is túl, ahol a kurtafarkú malac túr, volt egy szegény özvegyasszony, és annak egyetlen fia úgy hívták, hogy János. Szegények voltak, mint a templom egere. Alig volt szűkösen napról napra, miből éldegéljenek. Szerencsére a fiúnak a keresztanya egy kissé megélhetősebb volt, a fiú ellátogatott hozzá csak úgy időtöltésből is. Egy szép tavaszi napon, mikor már mezitláb is előgyelekhetett a keresztanyához, nagy örömére a fiú egy kocát látott a keresztanya udvarán 7 gyönyörű malacsal. A kis János űzőbe vette a malackákat, nagyon szerette volna megfogni őket. A keresztanyja nevetve mondta, no, fiam, amelyiket megfogod, azt neked is adom. Növeld fel, startsd meg a te szerencsédre. Ügyeskedett erre ugyancsak a János. Végre is fogott egyet. Hazavitte a kis malacot azonnyomban. Telt múlt az idő, a malac nőtt, a másik tavaszra már szép nagy volt. Egy szép napon Jancsi észrevette, hogy Penzsi, így hívták a malacot, mindig eleltűnik egy időre. Megy Jancsi, hogy megkeresse a jószágát, s hát a szemédom meget Penzsi, öt kis malacot szoptat. Szalad a gyerek tüstént az anyjához, mondja, édesanyám, jöjjön csak, Penzsi megmalacozott az éjszaka. Örvendett ennek az édesanyja is ugyancsak. El is küldte attól fogva minden nap Jánoskát a malacokkal, hogy legeltesse őket ott, ahol jobb füvet, s egy kis papsajtot talál, a réten meg a patak partján. Egyszer a kisfiú a falu végén a temető alá szép lapájra terelte a malacokat. Édesanyja két ropogós málépogácsát tett a tarisznyájába, hogy estig ne kelljen hazamennie. Délben elővette János kapogácsát, jó ízűen rákcsálta, a malacok is köréje gyűltek, s Jancsi még nekik is adott a keziből. Olyan jó ízűen falatoztak így együtt, hogy Jancsi észre se vette, hogy a háta megett egy szép kisasszony már régóta bámulja. Végül is azt szólította Jancsit. Te, fiú! Nem adnád nekem az egyik malacot? János gondolkozott egy darabig, aztán így felelt a szép kisasszonynak, aki gyönyörű, szép bokáig érő ruhát viselt, igen büszkén. Nem bánom, odaadom, ha a kisasszony megmutatja nekem a mesztelen lábait térdig. Ó, te még mit nem gondolsz? De aztán hirtelen csak felhúzta a ruháját, s megmutatta térdig a mesztelen lábát. Megy haza este a kisfiú. Az anyja, ahogy észrevette, már messziről szaladt neki nagy mérgesen, s fenyegetőzve. Ó, te hóhérinas! Hát egy malacot hol hagytál? Édesanyám, lelkem, ne verjen meg, mert elvitte a farkas, válaszolta János. Hát te csak így vigyázol reájuk, nappal alszol. Ne merj a szemem elé kerülni, ha holnap mind az egészet haza nem hozod. Másnap ismét kimegy Jánoska a legelőre, déltájban, amikor enni akar, megint oda megy az a bokáig ruhás szép lányka hozzá, megszólítja megint Jánost. Te, fiú, nem adsz nekem még egy malacot? Úgy unatkozik a másik egyedül. János előbb dehogy is akart adni, de a szép ruhás kisasszony olyan gyönyörűen nézett a szemébe, hogy János nem tudott ellent mondani. Azt felelte nagy merészen. Odaadom, ha a kisasszony derékig megmutatja magát nekem. Ó, te még mit nem, mondta az büszkén, de aztán egyszerre csak fordult egyet a sarka körül, olyat, hogy a ruhája csak úgy úszott a levegőben. Egy percig ott forgott János előtt, s már vitte is a kis malacot. Aznap este János édesanyja már a kapuban várta nagy kíváncsian a fiát. Mikor meglátta, hogy megint hiányzik egy malac, rákezdte. Mi az? Te égetni való tekergő! Már megint elherdáltál egy malacot? S avval, supp, egy nagy bottal nekiesett a fiának. Ha holnap is hiányzik, kirázlak a bőrödből, s világgá kergetlek, te anyád szégyene, te! Másnap megint kimegy legeltetni Jánoska. Most már titokban remélte is, hát ha megint eljön az a szépséges lány, hogy visszakérhesse tőle a malacait. Ahogy a delet elharagozták, a hosszú ruhás lány ott is telmet, s megint csak azt mondja. János lelkem, nem adnál nekem még egy malackát? Jánosnak eszébe jutott az anyja fenyegetése, de olyan szépen kérte az a ragyogó szemű lány, olyan szépen tudott nézni, hogy Jánoskának nem volt szíve megtagadni, azt mondta a lánynak. Nem bánom, odaadom a harmadik malacot is, ha a kisasszony megmutatja magát, úgy, ahogy lett, nyakig. Ó, te, még csak az hiányzik, mondja büszkén először a kisasszony, de aztán hirtelen megint csak megfordul a sarkán, de most oly sebesen, hogy a ruhája a nyakánál úszott a levegőben, úgy fordult egyet János előtt. Hát a fiú azt látta, hogy a lánynak a hátán egy fényes nap, keblén meg holt és csillag ragyog. Csodálkozott rajta erősen, s meg is kérdezte, hogy miféle jegyek azok a hátán, de a király kisasszony csak annyit mondott, hogy ne szóljon róla senkinek, s azzal már el is tűnt Jancsi szeme elől a malacaival együtt. János nem ismert az anyja szeme elé kerülni, tudta, mi vár rá otthon. Elment a keresztanyjához. Az befogadta, mert János ügyes fiú volt, mindenfélében segített neki a ház körül. Telt múlt az idő. János ügyes, szép szellegényé sertült. Járogatott a mezőre szántadi, hozott fát az erdőről. Épp házasuló korba jutott, mikor egyszer csak különös nagy hír járta a népek közt. Országszerte dobolták, még a templomban is kihirdették, hogy a király férhez akarja adni a lányát. Aki meg tudja mondani, hogy milyen jegyek vannak a királylány testén, a király ahhoz tüstént hozzáadja feleségül. De jaj annak, aki nem találja el, mi van a király kisasszony testén, annak karóba kerül a feje. Az egész országból, de még a szomszédos országokból is jöttek királyok, királyfiak is seregestül, mert gyönyörűséges volt a királylány. De hogy mi a jel a királylány testén, azt a titkot semmiképp sem tudták meg, mert a királylányon kívül arról csak a néma dajkája tudott, aki a lányt kicsi korában fürözgette. Egyik kérő mondott egyet, másik kérő mást, de senki sem találta el az igazat, annál inkább a karót, mert azoknak mind karóba került a fejük. Meghallja Jancsi is a hirdetést. Már maga sem tudta miért, de mintha emlékeznék valamire. Elhatározta, hogy ő is megpróbálja szerencséjét a király kisasszonynál. Hazamegy, mondja is a keresztanyjának. No, lelkem keresztanyám, én már nem pusztítom tovább az áldott kenyeret, hanem süssön nekem egy nagy lepényt, mert elmegyek szerencsét próbálni a király kisasszonyhoz. A keresztanyja eleget kérlelte, hogy így meg úgy hányan elpusztultak már, de mind hiába. János csak hajtogatta, hogy megy, s megy. Mit volt mit tenni? A keresztanyja bétarisznyált neki, s nagy sírás közben útnak engedte. A jó keresztanyja még egy lovat is adott az útra, igaz, hogy egy kicsit soványgebe volt szegény, de János nagyon örvendett annak is. Indultában mindjárt föl is ült rá. Estére kelve egy erdőbe ért. Már messziről tűzvilágot látott. Arrafelé tartott. Ahogy odaér, hát a tűz mellett két gyönyörű vitéz heverészett, arany s ezüst mentében. Mellettük legelt két gyönyörű paripájuk. Jancsi illedelmesen köszöntötte őket. Szerencsés jó estét adjon Isten!
Adjon Isten neked is, öcsém, köszöntek az úrfiak. Hát te mi járatban vagy?
Én bíz szerencsét próbálnék a király kisasszonynál. Hát az úrfiak mi járatban vannak?
Az úrfiak majd megfulladtak a kacagástól.
Hát biza, mi is oda igyekeznénk, ha meg nem előznél bennünket. De azért csak gyere velünk, széles az út, elférünk rajta.
És azzal az úrfiak meghívták a fiút, hogy üljön le közéjük.
Reggel felé járt már az idő, a tűz alvóban volt, mondták az úrfiak a szegény legénynek.
Menj, szedj össze valami száraz gajat, hogy tegyünk a tűzre.
Jancsi ment is szívesen. Volt neki egy kopott gubája, azt a tűznél hagyta, hogy ne cipelje magával, de alig lépett el a tűztől, a döjfös úri daliák a rossz gubát a tűzbe dobták. Megy vissza Jancsi a gajjal, keresi a gubát, nem találja. Kérdezi hát az úrfiakat, de azok ráadásul meg össze is szidják.
Fene a hátad megegye, annyi időt oda jártál, nem volt közben mást, mit a tűzre tenni.
Nem szólt János semmit. Egy idő múlva ő mondja az úrfiaknak. Menjenek most az úrfiak tűzre valóért, mert már fogyatékán van a fánk. Az úrfiak is persze ott hagyták gyönyörű mentéjüket, hogy ne mocskolják a gajszedés közben. Gondolták, fa van elég, Jancsi nem mondhatja, hogy a tűzre kellett tenni azokat is. Mire az úrfiak visszajöttek, a szép menték sehol sem voltak. Kérdezték rögtön.
Hol vannak a gyönyörű mentéink?
Jancsi nagy ravaszul azt felelte.
Láttam valami nagy felhőket közeledni, féltem, hogy eső lesz, az eső kioltja a tüzet, és ezért béborítottam a mentékkel a parazsat. Bolond menték, nem elégtek?
Az úrfiak nem szólhattak egy szót sem, mert ők kezdték a csúfolkodást. De azért magukban azt gondolták, várj csak nagy okos, mert még máma visszatréfálunk téged. Úgy is lett. Jancsi a nagy úttól már erősen álmos volt, el is aludtott mindjárt azon ültében. Csak ezt várták az úrfiak. Mindjárt kieszelték, hogyan tegyenek kárt a szegény legénynek. Megfogták a rossz gebéjét, erővel bevonszolták egy nagy pocsolya közepébe, s ott hagyták. Szegény ló már derékig süppett, nem tudott kívánszorogni. Fölébred Jancsi, megy megkeresni a lovát. Észreveszi szegényt a nagy pocsolya közepén. Megy hozzá, s kihúzza nagy kinnal bajjal a pocsolyából, megmossa szépen az erdőszélén egy patakvizében. Aztán fogja az úrfiak lovait, megköti őket egy fához, mind a kettőt, s picsakjával levágja farkukról a szőrt, nyakukról a sörényt, s úgy megcsúfítva bocsátja szabadon őket. Felébrednek az úrfiak. A méreg majd megöli őket, ahogy a megkopasztott lovakat látják. Ezeken ugyan nem lovagolhatnak valamire való városban. Neki esnek Jánosnak.
Az anyád nem jó járt, te nyomorult! Mit csináltál a drága lovunkkal?
János nagy ártatlanul feleli. Hát én ugyan semmit, csak elcsodálkoztam, mikor láttam, hogy az én szegény gebén betévedt a pocsolyába. Ezek a paripák meg úgy megsajnálták, hogy nagy gyorsan kihúzták, megmosták, és még meg is törölték szegényt a saját levágott sörényükben és farkukban. A döjfős úrfiaknak egy szavuk sem lehetett, mert hisz ők kezdték a csúfságot. Ez alatt megvirratt. El is indultak mind a hárman, s még aznap estére elérték a királyi palotát. Bementek rögtön a királyhoz, s jelentették, hogy a királylány kezére pályáznak.
Jól van, fiúk, mondta a király, de jól vigyázzatok, mert ha nem találjátok el, mi látható a lányom testén, karó a béretek.
Tudjuk, felség.
Elől megy az egyik dalia, kérdi tőle a király. No, mi a lányom jegye? Szőlőlevél látszik a bal karján, feleli Adalia. Megálmodtam!
Vigyétek a szemem elől, kiáltja mérgesen a király. Rosszul álmodtad!
Jöjjön a következő,
s Jánosra mutat. János előlép, s mondja. A fenséges király kisasszonynak a hátán tündöklő nap van, elől meg egy hold és két fényes csillag.
Ez az igaz! Eltaláltad! Tiéd lesz a lányom keze,
mondja a király. Közben azonban előlép a másik Dalia, s azt kiabálja.
Én is épp ezt akartam mondani, én is azt tudtam!
Nos, mit tegyen a király? Nehéz a válasz. Azt mondta hát végül mind a két legénynek, hogy menjenek be ma este mindkettel a királylány szobájába, válasszon köztük maga a lány. Úgy is tettek a legények. A királylány már alig várta, hogy Jancsit láthassa, mert ő is megismerte rögtön. Ahogy a lámpa elaludt, a sötétben mindjárt egymás mellé ültek.
Szentem, lelkem, édes galambom,
mondta Jánosnak a királylány, s boldogan átölelte.
A Dalia hallgatta.
Jánosnak volt a zsebében egy kis tészta, egy kis méz és pár darab füge. Megkínálta vele a királylányt. Elkezdtek boldogan csemegélni. Kérdi irigyen az úrfi, hogy mit esznek. Jancsi azt feleli.
Mit?
Az egyik fülemet esszük. Nesze neked is egy darab. S azzal átnyújtott a sötétben egy darab piskótát. Az úrfi azt gondolta, neki is így kell tenni, hogy megszerettesse magát, hogy legyőzze Jancsit.
Az ő füle még jobban fog ízleni a királylánynak. Úrfi füle.
Fogta a kését, belevágott a fülébe, fölsziszent, s abba hagyta annyi szállást. De azok ketten ismét nagyon kedvükre ettek valamit. Az úrfi megkérdezte most már haragosan.
Mit esztek ismét?
Felelte Jancsi.
Mit?
Levágtam az orromból. Olyan jó. Nesze neked is egy kicsi. S avval átnyújt egy fügét az úrfinak. Hát ez jó, csak ugyan, gondolja az úrfi, ahogy megette, amit kapott. Itt az idő, hogy ő is megkínálja őket. Levág ő is az orrából. Az úrfi orr csak jobb, mint a paraszti. Fogja a kését, s azt mondja. Várjatok, kóstoljátok meg az enyémet is. Azzal belevág az orrába, de megint csak felsziszen, megint csak abba hagyja. Végre is elaludt mérgében. Reggel megy a király, hogy lássa, kit választott a lánya. Jancsit találja a király kisasszonnyal, boldogan összebújva. A herceg úrfi pedig véres orral és füllel egy sarokban kucorog. Így hát Jancsit eskedte össze a király kisasszonnyal. Még most is boldogan élnek, ha meg nem haltak.
Ma este a Malaconnyert királylány című magyar népmesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa, az Egri hittudományi főiskola teológia tanára a Nagybőjt második vasárnapjáról elmélkedik.
Jézus a táborhegyi színeváltozás jelenetében egy hegyre invitálja apostolait. A hegy mindig az Istennel való találkozás helye. Szó szerint kilépés abból az élettérből, abból a közegből, ahol egyébként mozgunk. ad egy más perspektívát, egy rálátást arra a világra, ahonnan jövünk. Egy hegyről nézve egészen mások az arányok. Átértékelődik a fontossági sorrend, eltűnnek azok a részletek, amelyek itt a Földön talán fontosak voltak, és amikben belebuktunk, amelyektől nem láttuk, ahogy mondja a magyar mondás, a fától az erdőt. Fentről kirajzolódik az irány. Kiket is visz magával? Péter, Jakab és János apostolokat. Azokat, akiknek különleges és egyedi szerepük lesz a kezdeti egyház életében. Talán Pétert kell a legkevésbé magyarázni, az első szentatyáról, a pápáról van szó, aki mint szikla feladatul kapja a többiek megerősítését. Jakab apostol, Jeruzsálem püspöke, az első vértanú. Az első az apostoli kollégiumból, aki élete feláldozásával is tanúskodik a feltámadt Krisztusról, körülbelül Krisztus után 44 körül. János apostol pedig az, aki egyedüliként természetes halállal távozik ebből a világból, majdnem 100 évesen, Patmos szigetén, számüzetésben, ahol a jelenések könyvét is megírja többek között, és ahol profétai látomásban az egyház jövőjét kijelöli, és fölneveli a második keresztény generációt. De mi is történik a színeváltozás történetében, vagy inkább e mögött? Ha összefüggésben olvassuk az olvasmányban, akkor kirajzolódik egy irányvonal, amit én három magyar igével, illetve az igekötők játékával írok le. Kivonulás, kilépés és átlépés. Isten követése mozgásra késztet minket. Megmozdít bennünk valamit, ami szépen lassan egész lényünket magával ragadja. Ábrahámtól még csak fizikai helyváltoztatást kér az Úr, az Ószövetségi olvasmányban, azt, hogy vonuljon ki földjéről, és menjen oda, ahova Isten küldi őt. Timóteustól, a Szentleckében, mesterén Pál apostolon keresztül Isten már egy nehezebb lépést kér. Azt kéri, hogy lépjen ki önmagából, lépjen túl önmagán, tegy át a hangsúlyt egy valaki nála nagyobbra, s vállalja érte a szenvedéseket. Ez a kilépés, vagy önmagunkon való túllépés, komoly döntéseket, szakításokat és ezzel együtt megpróbáltatásokat von maga után. Az evangéliumban pedig egy olyan Jézus látunk, aki már nem csak kivonult szülőhelyéről, nem csak túllépett, kilépett önmagából, hanem át is lépett, mégpedig az Atya világába. A hófehér ruha annak a valóságnak szegényes szavakkal történő elégtelen kifejezése, hogy valaki nem ehhez a világhoz tartozik. Jézusban a tanítványok nem csak egyszerűen egy vakítóan fényes embert láttak, sokkal inkább meglátták benne azt, aki egészen más, aki nem ehhez a világhoz tartozik. Ahonnan ő jön, ott nincs anyag. Tehát az anyagvilág is kénytelen a határait feszegetni akkor, amikor egy ilyen kívülálló, rajta túlmutató valaki megjelenik általa. Kivonulni, kilépni, átlépni. A mi keresztény hivatásunk is hasonló. Krisztus nyomdokaiba lépve először is meg kell tanulnunk elhagyni helyeket, dolgokat, személyeket. Ez a mi kivonulásunk. Nem feltétlenül azért, mert ezek rosszak, károsak vagy bűnösek lennének, hanem azért, mert a bennünk fokozatosan növekvő hit és bizalom erre késztet minket. Szabaddá kell válnunk mindentől, hogy teljesen az Úréi lehessünk. Ezután második lépcsőben meg kell tanulnunk kilépni önmagunkból. Tudatosan megfeledkezve önmagunkról másokért élni. Áthelyezni a hangsúlyt, a centrumot saját személyünkről, és elindulni mások felé. Jézus amerre csak járt, mindenütt jót tett. Terjeszteni a jó hírt akár alkalmas, akár alkalmatlan. Egy istenhívő amúgy sem tudja magában tartani azt, ami vele történt. Egyszerűen belső késztetést érez arra, hogy ezt másokkal is megossza. Nem mindig közvetlenül, néha csak áttételesen, azzal, hogy jó másokhoz. Az ilyen ember túllép önmagán. Ez a második lépcsőfok. És végül meg kell tanulnunk átlépni. átlépni abba a másik világba, ami igazából a mi hazánk, és ahonnan várjuk üdvösségünket. Ha az Úrtól indulsz el reggel, és hozzátérsz vissza este, észre fogod venni, hogy igazából már nem is hagytad előtt napközben sem. Mindig vele vagy, hozzátartozol. Nem lehet más a perspektívánk, mint Jézus színe változása. Ez a mi utunkat is kijelöli. Nem tehetjük kisebbre a lécet, nem lehet kevesebb a célunk, mint az Istennel való azonosulás. Vedd észre, hogy az Úr fénye már most is átragyog rajtad minden olyan pillanatban, amikor sikerül átadnod neki az irányítást. Ebben a fényben szeretnénk egyszer végleg átlépni ahhoz, aki már most kivonulásra, kilépésre és önmagunkon való túllépésre hív. Az evangélium megjegyzi, hogy a tanítványok a színeváltozás után már nem láttak mást, csak Jézust egymagát. Régóta érzem, hogy ebben a mondatban nem csak egy tény megállapítás van, hogy Mózes és Illés hazatértek, hanem talán a látásmódja változott meg a tanítványoknak. Bár nyilván látták a természetet, látták egymást, a világot, a napi teendőket, de már nem láttak más, csak Jézust egymagát, mindenben és mindenhol. A teremtett világ számukra innentől kezdve a teremtő és szerető, természet fölötti Isten közvetítette, hiszen bennük volt az élmény a színeváltozás jelenetéből, ott a Tábor hegyéről. Tudomásul kell vennünk, hogy a hegyről le is kell jönni. Akik fölmentek a hegyre, azok le is jöttek. Jézus nem engedi meg, hogy tábort üssenek, nem engedi meg, hogy beleragadjanak ebbe az élménybe. Mert a jelenet nem önmagáért volt. Nem egy öncélú dologról van szó, hogy élvezzük annak jelenlétét, míg a többiek ebből ki vannak rekesztve. Hanem az a cél, hogy egy másik ember menjen le a világba. Hogy visszatérjünk a szülőhelyünkre, a hétköznapokba, ezzel az élménnyel, hogy innentől kezdve tudjuk, a teremtett világon igenis átragyog a teremtetlen, természet fölötti világ. És végül a Jézus színeváltozásával való azonosulás bennünket is színeváltozásra hív meg. Nekünk is el kell változnunk. Odalent a hétköznapokban derül ki, hogy belülről járt-e át bennünket az a ragyogás, ami odafent élmény volt mindannyiunk számára. Jézus színeváltozásának története arra hív meg bennünket, hogy vele együtt tartva fölmenjünk vele a hegyre, átéljük vele az ő természet fölötti megjelenését, és visszatérjünk azok közé, ahová küldetésünket kapjuk. Sikerül-e elindulnod Jézussal? Vele vagy-e a hegyen? Átéled-e a színeváltozás jelenetét? Érzed-e, hogy ez téged is megváltoztat? Hogy többé nem mehet semmi sem ugyanúgy, ahogy eddig? Te is részese vagy-e a színeváltozásnak? Átjárt-e belülről Krisztus ragyogása, vagy csak külső szemlélője maradtál az eseményeknek? Ez a mai és a holnapi napodon lemérhető. Adja Isten, hogy sikerüljön színeváltozott emberekké válnunk, akik bár hétköznapi szemmel ugyanazok maradtak, de mégis tudják közvetíteni a természetesbe a természet fölöttit.
Elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára a Nagybőjt második vasárnapjáról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.